Van a szeretet ünneplő testvéreim, ma szerte a világon, ahol magyarok élnek, Szent István királyra emlékeznek. Arra a Szent István királyra, akit a korabeli krónikák és a korabeli írott források, a legendák úgy emlegetnek, mint mélyen vallásos, igen-igen bölcs, könyörületes, de egyben szigorú, a felebaráti szeretetet pedig Jézus elgondolása szerint teljes mélységében megélő ember. Ugyanakkor újra és újra szóba hozzák azt is, hogy olyan uralkodóról van szó, aki nem bízta el magát, hanem uralkodóként is alattvalónak érezte magát, a világ mindenség királyának, a mindenható Istennek és Jézus Krisztusnak az alattvalójának. Amikor 2009-ben ideérkeztem Marosvásárhelyre, első felesperesi ténykedésem az volt, hogy a jobbágy terte és a Nyárád remete fele vívő út kereszteződésben egy keresztet kellett megálltjak. Éppen Szent István királynak az ünnepén. És a Teményházi plébános úr Rózsa Gáspár akkor ott ünnepélyesen bejelentette a résztvevő több száz embernek, hogy ettől az évtől kezdve minden Szent István napján a főesperes fog ott a keresztnél misézni és igényt hirdetni. Még mire igent vagy nement mahattam volna a kérdésre, már be volt jelentve. És ekkor kezdtem, úgymond rossz a szó, de vállalom gazdálkodni a témákkal, és minden évben azt kerestem, arra törekedtem, hogy Szent István király arcának egy megvillanó sajátosságát próbáljam kibontani. Így beszéltem az imádkozó Istvánról, az országszervező Istvánról, beszéltem az apa, vagy a meg nem nevelt Istvánról, mert a szülei őt nem nevelték valójában kereszténynek. Tehát sok-sok témát kibontottam, alig hittem, hogy erre az évre is marad valami. Hát úgy gondolom, hogy mégiscsak maradt. Amikor István király megírta, Tolba mondta egészen pontosabban fogalmazva Imre hercegnek, a fiának az intelmeket, amelyben a bölcs kormányzásnak az alapelveit próbálja lefektetni, akkor többek között ilyeneket mondott. Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját. Ennek okából hát szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam, jövőm reménysége, kérlek, sőt megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak a gyakiságodhoz és okosságodhoz, vagy a főemberekhez, vagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz, az itt lakókhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenki az, aki hozzád járul, mert a szeretet gyakorlása vezet a legfőbb boldogsághoz. Én a megparancsolom szóra figyeltem föl, kedves testvérek, mert István király volt annyira jól nevelt, hogy még fiának sem parancsolt meg semmi olyat, amit ő maga korábban meg nem élt, be nem mutatta, hogy miként működik az. És hogy miket gyakorolta szeretett parancsán belül, és mire volt nagyon figyelmes és érzékeny Szent István király, azt Szent Odiló, a krúnyi bencés apátságnak az előjárója rögzítette, aki egy levelet írt Szent István királyhoz, a levél mai napig megvan, és ebben a levélből olvasok, idézek egy hosszú mondatot. Azt mondja, hogy lelkedem mennyire elárad az isteni vallás és az Isten tisztelet iránt való szeretet, szinte az egész világ hirdeti. leginkább pedig azok tesznek róla bőséges tanúbizonyságot, akik az Úr sírjától visszatértek. Miről van szó, kedves testvérek? Egyszerűen arról van szó, hogy Szent István királynak gondja volt, odafigyelt vagy fölfigyelt a kor egyik jelenségére. Őkora volt a zarándoklatoknak a virágkora. István király fölfigyelte arra, hogy tömegek indultak el fölkeresni a Szentföldet, ott végigjárni, végig elmélkedni azokat a helyeket, amelyeket megszentelt az üdvözítő és az ő tanítványainak, apostolainak a jelenléte, a lábanyoma. Fölfigyelte arra, hogy ez a vallásos jelenség a zarándoklat, mint olyan éppen virágkorát éri. És arra is fölfigyelt, ezt már a szeretett parancsa sugallta, hogy a zarándoknak nyilván szüksége van enni és innivalóra, szüksége van éjszakai szállásra, szüksége van az útak biztonságára, és adott esetben pedig éppen orvosi kezelésre is. A Szent Odilló apát által említett, akik az Úr sírjától visszatértek, mögött húsvér zarándokok voltak. Szent István király sok-sok országos gondja mellett, tehát odafigyelt egy egyszerű jelenségre, hogy Magyarországon keresztül nagyon sokan tartanak a Szentföldre, és ezeket valamilyen formában szeretni, segíteni, ápolni kell. Az irgalomnak és kegyességnek szélesre tárt karjaival ölelte át Krisztus szegényeit, sőt bennük Krisztust, hogy egyetlen vendég vagy zarándok sem távozott tőle szomorúan, jósága vagy valamilyen vigaszt nélkül. Az Odilló által említett egész világ akkor még nyilván csak Európa. De Európa szerte beszéltek a magyar királynak, Szent István királynak a vendég szeretetéről. Nem csak arra volt figyelmes, hogy a Magyarországon keresztül vonuló zarándokok szállást, biztonságot, enni, innivalót vagy orvosi ellátást kapjanak, hanem arra is fölfigyelt, hogy a magyarok is új keresztény népként elindultak zarándok útra. 4 zarándok házat építetett. 2 azok számára, akik a Szentföld fele tartottak, egyiket Konstantinápolyban, a másikat pedig Jeruzsálemben, telket vásárolt, ahova házat építetett, és oda embereket rendelt, akik a királyi kincstárból kapták a fizetésüket, hogy a zarándokokat ellássák. Akik pedig nyugat irányába mentek, azoknak Ravennába és Rómában vásárolt házat, a római ház mind a mai napig megvan, sőt, a Szent István bazilika közelébe is vásárolt egy templomot is, hogy a magyar zarándokok számára ott templom legyen. Ezt a templomot később lebontották, amikor a mostani nagy bazilika épült, és ennek kárpótlásául adta 6. Pál pápa azt a magyar kápolnát a Szent István, a Szent Péter bazilika alatt, ahová minden római zarándokút alkalmával eljutottunk, és sikerült a Szentmisét ott bemutatni magyar közösséggel együtt. Nos, kedves ünneplő testvéreim, ezek az általam így fölvázolt tények Szent István király lelki arcának egy újabb vonását tárják elénk. De arról beszélnek, hogy István király fontosnak tartotta a zarándoklatokat. Bár ő maga országos gondjai mellett csak ilyen kisebb utakra tudott vállalkozni, írják a krónikák, hogy többször elment fiával Imre herceggel Pannonhalmára, ahol átvirasztott egy éjszakát, vagy magával vitte különféle monostorok vagy templomok alapításához, mint egy zarándok útra, tehát ő kisebb utakon tudott csak részt venni, de igen-igen nagyra értékelte azokat, akik elindultak zarándok útra, akár több száz kilométer távot is bejárva. Ebből nyilván az következik, hogy azzal is tisztában volt, hogy a keresztény önmagában véve úton lévő ember zarándok. Zarándok, aki születésétől kezdve úton van az örök hazafele. És valójában minden napunk egy megtett lépés, amellyel haladunk a minket hazaváró Isten fele. Tudta, hogy ő is úton van. Ő is minden napjával közelebb van az ítélő Isten trónjához. Ő is zarándok. Neki is haza kell érkeznie. És nem érkezhet haza üres kézzel. Neki is oda kell tennie az Úr elé élete kosarát, és jaj neki, ha az a kosár üres. Ezért hát nagyon, de nagyon komolyan vette a felebaráti szeretetet. És éppen ez volt a harmadik gondolat, vagy ebből következik a harmadik gondolat, hiszen nagyon ismerte az evangéliumokat, tisztában volt azzal, amit Szent Máté könyvének 25. fejezetében az utolsó ítéletről szóló példabeszédben mond, hogy az ítélni visszaélő érkező bíró azt mondja, hogy éhes voltam és ennem adtatok, ruhátlan voltam, felruháztatok, éheztem, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, vándor voltam, befogadtatok. És amikor azok megkérdik, hogy hát mikor látunk, Uram, téged éhesnek, szomjasnak, vándornak, ruhátlannak, börtönben lévőnek, vagy éppen betegágyon fekvőnek, akkor azt mondja az Úr, amit a legkisebb testvéreimmel tettetek, azt velem tettétek. Tehát István király a maga egyszerű, de mély hitében meg volt győződve arról, hogy amit az arándokokkal tesz, azt ő valójában Krisztussal, az időben tovább vándorló, velünk zarándokló Krisztussal teszi. Azt is tudta, ami szintén az evangéliumokban szerepel, Máté 10. fejezetében, hogy még egy pohár víz is jutalmat kap, és aki inni ad akár csak egy pohár kis vizet is, egynek a legkisebbek közül, mert tanítványom, bizony mondom nektek, nem veszíti el a jutalmát. És azt is tudta, és az utolsó gondolat, hogy a királyság az szolgálat. A király szolgálata, szolgálatának önzetlensége minősíti. Nem elég királynak lenni, királyi lelkülettel kell rendelkezni. És a királyi lelkület pedig a szeretet parancsának a megélésében ölt testet. Tehát akár melyikünk, ha gyakorolja a szeretetnek a parancsát, akkor királyi lelket hordoz. Akkor maradt az egészen gyakorlati rész, hogy mit üzen nekünk Szent István király ebben a kontextusban, ahogy azt én ebben a mai rövid elmélkedésben fölépítettem. Hiszen ott vagyunk, kedves testvérek, hogy a mi korunk is a zarándoklatok kora. Rengeteg ember indult el és indul el rövidebb, hosszabb távra. Egyesek az El Camino-t járják végig, mások annak magyar változatát Budapesttől Lévényig, vagy pedig hát innen elmennek Marosvásárhelyről Csíksomjóra, vagy éppen valamelyik szomszédos falunak a búcsújára gyalog, tehát a zarándoklatok működnek. De mire hívja föl István király a figyelmünket? És én itt egy írónőt szeretnék idézni, Sándor Anikót, aki a közelmúltban részt vett egy 40 napos El Camino úton, erről könyvet is írt, már a könyvének a címe nagyon érdekes, de az, ami az ő lelkében történt, az a változás ezen az úton, az csak ő tudja elmondani annyira csodálatos szavakkal, ahogy csak ő tud így beszélni. Ezt adta a könyvének címül El Camino, az út, ami hazavisz, Mário hazavisz. És akkor idézzem őt, mert nagyon fontos. Azt kérdezték tőle, hogy mi változott meg az ő életében a zarándoklat után? És íme a válasza. Alaposan átalakult az élete. Nagy tapasztalat volt a 40 nap egy szál hátizsákkal. Az úton valódi tartalmat kapott a frázis, hogy a boldogság nem a pénzen múlik. Amit napközben elkoszoltam, azt este kimostam, ennivaló csak annyit vettem, amennyire éppen szükségem volt, minimális pénzből éltem, mégis boldog voltam. Ez aztán a helyére tett sok mindent az értékrendemben. És most figyeljenek! 2 hónappal az zarándoklat után eladtam elegáns nagypolgári lakásomat, és beköltöztem egy kisebb, szerényebb lakásba. Az autómat lecseréltem egy kisebb, alacsonyabb fogyasztásúra. Megváltam a költséges biztosítások többségétől, a gigacsomagoktól, az ilyen-olyan előfizetésektől, és egy lényegesen egyszerű életvitelre rendezkedtem be. A ruháimat is kiválogattam, a feleslegeseket elajándékoztam. Azt maradt csak meg mindenből, csak annyi, amire valóban szükségem van. Láttam a mellettem élők, amint fáradtan hajszolnak valamit, amit már megnevezni sem tudok, annyira távolinak tűnik, hogy valaha én is így éltem. Nem tehetek többet értük, mint azt, hogy elmondom nekik, lehet másként is élni. Aztán a következő évben, amikor a magyar El Caminón vett részt, akkor lelkitársa lehetett egy olyan embernek, aki valójában semmiben sem hitt, de mégis elindult erre az útra, és boldogan számol be, ezt az embert elvezette a hitre. És magáról még ennyit írt, ennyit még idézek. Teljesen átalakult az a materialista világnézet, amelyben fölneveltettem. A zarándok út az mindig elindít bennünk valamit. A zarándok út az mindig helyére tesz bennünk valamit. A zarándok út képes megváltoztatni az életünket, ha azt igazán komolyan vesszük. Zarándok lelkülettel járjuk végig. Lám Szent István király milyen bölcsember volt. 1000 évvel ezelőtt tisztában volt valamivel, és egy valami olyat gyakorolt, amiben egyeseknek a hitük elmélyítésében segítséget nyújtott, holott ő csak úgymond próbálta gyakorolni a fele baráti szeretetet. Arra buzdít ma bennünket Szent István, ha adódik alkalom, éljünk a lehetőséggel, vegyünk részt zarándoklatokon. Ha zarándokokkal találkozunk, akkor gyakoroljuk velük a fele baráti szeretetet, mert a szeretet az mindig közelebb visz a szeretet forrásához, magához, az Istenhez.